kötni kezet a helyén, s tüstént utasította Emmát. Szóljon fel neki! De a felszolgáló lány visszajött mondván, már nincs fönt. A felügyelő négyesével ugrált fel a lépcsőn, aztán elfehéredett arccal sietett le, s felvette a telefonkagylót. Haló? Igen, polgármester úr? Nem tudom, én magam is nyugtalan vagyok. A főfelügyelő már nincs itt, haló? Nem, semmit sem tudok mondani. A szobájában ebédelt, és nem láttam lejönni. Telefonálok majd önnek. És Leroy, amíg mindig kezében tartott szalvétával, megtörölte verítékező homlokát. 7. Egy pár a gyertyafénynél. Leroy csak fél órával később ment fel a szobájába. Az asztalon morze betűkkel írt üzenet várta. Jöjjön fel ma este 11 óra felé a tetőre. Ott talál engem. Ne üssön zajt, legyen magánál fegyver, mondja, hogy elutaztam Brestbe, ahonnét telefonáltam is magának. Ne hagyja el a hotelt, megré. 11 óra előtt valamivel Leroy lehúzta cipőjét, felvette nemes papucsát, amit még délután vásárolt erre az éjszakai kirándulásra. Nagyon izgatott volt. A második emeletről már nem lépcső, hanem egy rögzített létre vezetett tovább a mennyezetbe vágott csapóajtóig. Onnét nyílt a jéghideg padlás, amelyet keresztül kasul fújt a léghuzam. A felügyelő megpróbált gyufát gyújtani. Néhány másodperc múlva kilépett a padlásablakon, de nem mert mindjárt lemász a párkányig. Minden hideg volt, ahogy a bádog lemezhez ér, szinte megdermedtek az ujjai. Nem vett magára felöltőt, mert az csak akadályozta volna mozgásában. Amikor szeme hozzászokott a félhomályhoz, valami sötét, testes alakot vélt felfedezni, mintha egy hatalmas állat állna lesben. De hirtelen megérezte a pipafüstöt. Halkan füttyentett. A következő pillanatban már ott lapult a párkányon, megré mellett. Sem a tengert, sem a várost nem látták. A rakparttal ellenkező irányba néző tető oldalon húzódtak meg, valami sötét árok fölött, ami nem volt más, mint a hírhet zegzugos sikátor, amerre az otromba lábú csavargó elmenekült. A körvonalak szabálytalanul váltakoztak. Némelyik tető igen alacsony volt, mások meg a két férfi magasságában sejlettek. Itt-ott világított még egy-egy ablak. Egyeseket vászonfüggöny fedett, amin mint a kínai árny képjáték folyt volna. Elég messze tőlük egy szoba mélyén kis csecseméjét fürdett az anyja egy zománckádban. A főfelügyelő saját alakja megmozdult, vagy inkább odébb húszott, még csak szája oda nem tapadt Leroy füléhez. Vigyázzon, semmi gyors mozdulat, a párkány gyönge, és egy ereszt csatorna fut alattunk, amely olyan rozoga, hogy bármelyik pillanatban nagy zajjal leszakadhat. Az újságírók lent vannak mindegy kivételével. Az maga után ment Brestbe, mert meg van győződve róla, hogy maga golyár nyomába szegődött. És Emma, azt nem tudom, nem ügyeltem rá, vacsora után ő szolgálta fel a kávét. Kissé felkavaró érzés volt így, mindenki tudtán kívül, egy ház tetején lapulni, és a ház zsibong az élettől, emberek járnak, kelnek, ide-oda, lent a melegben, és nem kell suttogóra fogni a hangjukat. Psszt, most forduljon lassan afelé az eladóház felé, de lassan! Ez a második ház volt jobbra tőlük, és azok közül, a kevesek közül, amelyek a hotel magasságáig nyúltak fel. Teljesen sötét zónában állt, és mégis úgy rémlett Leroynak, mint az egyik függönytelen második emeleti ablak üvegén némi fény tükröződne. Lassan aztán kivette, hogy nem az utcáról vetődik rá a fény, hanem belülről szűrődik ki, és ahogy egyre jobban figyelt az ablakot, lassan kezdett kiválni a háttér is. Fényes padló, félig égett gyertya, egyenes lángját a fény glóriája övezi. Ott van! Futott ki száján önkéntelenül is hangosabban. Psst, igen! Valaki ott feküdt a puszta földön, félig a gyertya fénykörében, félig meg a félhomályban. Látszott hatalmas cipője és széles melle, amelyen matróz trikó feszült. Leroy tudta, hogy egy csendőr áll a sikátor sarkán, egy másik a téren, egy harmadik meg fels alá jár a rakparton. El akarja fogni? Magam se tudom. Már 3 órája alszik. Fegyver van nála? Reggel még nem volt. Alig hallották egymás szavait. Csak valami összefolyó, susmorgás volt, amely lélegzetükkel keveredett. Mire várunk? Nem tudom. Azt szeretném megfejteni, hogy miért gyújtott gyertyát, amikor üldözik, és ráadásul alszik is. Nézzen csak oda! Sárga négyszög vetődött egy falra. Emma szobájában gyújtottak villanyt alattunk. Ez a vízfény. Még nem vacsorázott? Főfelügyelő úr, kenyeret meg kolbászt hoztam magammal. Nem fázik? Mindketten diderektek. A világító torony fénycsóvája szabályos időközökben pásztázott át az égbolton. A lány most eloltotta. Igen, pszt! 5 perc telt el komor várakozásban. Aztán Leroy keze Megrék kezét kereste, és jelentőség teljesen megszólította. Ott lent! Látom! Egy árnyék rajzolódott ki azon a mésszel vakolt falon, amely az üres ház kertjét a sikátortól elválasztotta. Hozzá megy a lány! Suttogta Leroy, aki nem bírt bele nyugodni ebbe a csendbe. Az az ember még mindig ott aludt fönt, a gyertya mellett. Egy ribiszkebokor zizzent a kertben, macska menekült egy eres csatorna mentén. Nincs egy öngyújtója? Megré nem mert pipára gyújtani. Sokáig habozott, végül is sátrat vont maga köré társa zakójából, fellobbantotta gyorsan a gyufaszálat, és Leroy újra érezte az a meleg dohányszagot. Nézze csak! Az a férfi most hirtelen felkelt, oly hirtelen, hogy majdnem feldöntött a gyertyát. Hátra húzódott a félhomályba, közben nyílt az ajtó, és megjelent Emma a gyérvilágításban, de olyan tétován, olyan szánalmasan, mint egy bűnös lélek. Hozott valamit a hón alatt. Egy üveget, meg egy csomagot, és letett a földre. A papír részben kibomlott, és egy sült csirke bukkant elő. Beszélt, mozgott az ajka. Csak néhány szót szólt, meghunyászkodó szomorúsággal. De akihez intézte a szavakat, azt nem látták a rendőrnyomozók. Talán sírt is. Fekete ruháját viselte, amelyben felszolgált, fején meg a breton főkötött. Csak fehér kötényét vetette le, és most még alaktalanabbnak tűnt, mint máskor. Igen, sírhatott, ahogy beszélt, szaggatottan ejtett a szavakat, és a bizonyíték rá, hogy hirtelen az ajtókeretnek dőlt, és elfette behajtott karjával az arcát, csak hogy rászkodott a háta. Amikor újra felbukkant a férfi, csak nem az egész ablak elfeketedett, de aztán meg rég újra beláthattak a szobába, mert a férfi a helység végébe ment. Vaskos kezét ráejtett a lány vállára, és úgy meglökte, hogy Emma megperdült, csak nem elvágódott, megrettent, sápadt arcát a fény felé fordította, és sírásról dagadt ajka megvonaglott. De az egész kép annyira bizonytalan és elmosodott volt, mint egy film, amely tovább pereg, mikor már a teremben felgyulladnak a lámpák. És hiányzott még valami, a zajok, a hangok. És a jelenet folytatódott, mint a filmen, de hang nélkül. Pedig a férfi beszélt, és alig, hanem hangosan. Mint valami medve, ott állt leszegett fejjel, felső testére feszülő trikóban, amiből kidagadtak mellizmai, tövig lenyírt hajjal, mint a fegyencek, és csípőre tett ököllel, szemre hányásokat szórt a lányra, szitkokat, vagy talán fenyegetődzött. Már közel állhatott hozzá, hogy megüsse, olyannyira, hogy Leroy meg akarta érinteni Megrét, hogy megbizonyosodjon felőle, jól látja-e. Emma még mindig sírt. Főkötője most egészen félrecsúszott. Kontya csak nem szétbomlott. Valahol becsuktak egy ablakot, és ez egy percre elterelte a két nyomozó figyelmét. Főfelügyelő úr, ne lépjünk! A dohány illat elborította két férfit, és valami langyos áramlat illúziójával töltötte el őket. Miért kulcsolta össze Emma kezét? Megint mozgott a szája. Arcát a félelemnek, a könyörgésnek, a fájdalomnak vegyes kifejezése torzította el, és Leroy felügyelő hallotta, hogy Megré kibiztosítja a pisztolyát. Mindössze 15-20 méter választotta el őket. Egy csattanás, egy ablaküveg darabkái szanaszét repülnének, és az óriás ártalmatlanná válna. De az óriás fel alá járkát hátra tett kézzel, zömökebbnek, szélesebbnek látszott. Lába csirkébe botlott, csak nem elcsúszott, és dühösen az árnyékos részbe rúgta. Emma arra nézett. Mit beszélhettek egymással? Mi lehetett ennek a megrázó párbeszédnek a visszavisszatérő problémája? Mert úgy látszott, mint a férfi mindig ugyanazokat a szavakat ismételné. De nem ismételte-e kicsit szelidebben? A lány térre esett, vagy inkább térre vetette magát előtte, és feléje nyújtotta karját. Az óriás úgy tett, mintha nem is látná, kikerülte, és Emma már nem is térdelt, hanem csak elnyúlt, könyörgő kézzel a földön. Hol látták a férfit, hol elnyelte a homály. Mikor újra feltűnt, megállt az esdeklő lány előtt, és hosszan nézte. Majd újra fel és alá járkált, közeledett hozzá, eltávolodott tőle, de a lánynak már nem volt ereje vagy tán bátorsága, hogy továbbra is esdeklő nyújtsa feléje karját. Feladta harcot, és előre nyújtott karral végig nyúlt a padlón. A boros üveg alig 20 cm-re volt a kezétől. Ekkor váratlan fordulat. A csavargó lehajol, vagy inkább csak lenyúl hatalmas mancsával, megragadja a lány ruháját a vállánál, és egyetlen mozdulattal talpra állítja Emmát. Olyan erővel rántotta föl, hogy a lány megtántorodott, amikor a férfi elengedte. De a lány eltorzult arcán mégis valami remény élt. Kontya szétbomlott, a fehér főkötő a padlóra esett. A férfi továbbra is járt-kelt a szobában, kétszer is kikerülte szótlan társnőjét. Harmadszor a karjába vette, magához szorította, fejét hátraúzta, és száját mohón a szájára tapasztotta. Már csak az ő hátát látták, egy szörnyetek hátát, a vállába csimpaszkodó kis női kézzel. És anélkül, hogy szétvált volna a szájuk, a vadember önkéntelenül is végig szántott vaskos ujjaival a lány leomló haján, úgy simogatta, mintha meg akarta volna semmisíteni kis társnőjét, agyonnyomni, vagy inkább magába olvasztani. No de ilyet, hallatszott a felügyelő megdöbbett hangja. És Megrét annyira lebilincselte ez a jelenet, hogy majdnem kitört belőle visszhatásként a nevetés. Már egy negyed órája ott időzött Emma. Kibontakoztak egymás karjából, legfeljebb 5 perc még, és leég a gyertya. De csak nem látható enyhülés töltötte meg a levegőt. Mintha nevetett volna a felszolgáló lány. Valahol egy kis tükör állhatott, teljes fényben látszott, ahogy hosszú haját felcsavarja, megtűzi egy hajtővel, a másikat meg, mert elvesztett az imént, a földön keresgéli, aztán fogai közt tartja, míg a főkötőt fejére nem illeszti. Csak nem szép volt. Szép volt. Minden olyan meghatónak tűnt, még lapos melle, fekete szoknyája és vörös szemhéja is. A férfi felvette a földről a csirkét, és le nem véve szemét a lányról, jó étvágya beleharapott, ropogtatta a csontokat, 20 darabokat tépett le róla.